Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt megírva találjuk, a Máté írása szerinti evangélium 15. fejezetében, a 29-től 31-ig terjedő versekben. Jézus azután eltávozott onnan, elment a galileai tenger mellé, felment a hegyre, és ott leült. Nagy sokaság ment hozzá, és bénákat, nyomorékokat, vakokat, némákat, és sok más beteget vittek magukkal, ezeket Jézus lába elé tették, és ő meggyógyította őket. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok épek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk. Amen. Keresztény testvéreim, ha felütjük Bibliánkat, és elolvassuk a 15. fejezetet Máté evangéliumából, ahonnan a mai igét felolvastam, akkor észrevesszük, hogy a most hallott igeszakasz a 4000 ember megvendégelése című történetnek a nyitánya, a bevezetője. Jézus 7 kenyeret és egy kevés halat úgy osztott szét, hogy abból 4000 ember evett és jól lakott, az asszonyokat és gyermekeket nem is számítva. Ezután a tanítványok 7 teli kosár maradékot gyűjtöttek össze. Hihetetlen történet. Igazi csoda. Ez a mennyei ünnepségnek az előképe akar lenni. Az ezt megelőző 14. fejezetben hasonló csodáról olvashatunk. Akkor 5000 embert vendégelt meg Jézus, 5000-en laktak jól, 5 kenyérből és 2 halból. És 12 kosárnyi maradékot szedtek össze a tanítványok. Az első dolog, ami szembe tűnik, amikor ezeket a történeteket olvassuk, az a rengeteg ember, akik ott voltak, részt vettek ezeken az idézőjelben mondom, rendezvényeken. 5, illetve 4000 ember igen nagy tömeget jelent. Gondoljunk csak bele, ebben a templomban, amikor teljesen megtelik, legfeljebb 2000 ember tud helyet foglalni. Manapság az olyan rendezvényeket, amelyeken ezreket tudnak szórakoztatni, lekötni és megvendégelni, fesztiváloknak szoktuk nevezni. Ezeket a fesztiválokat nagy létszámú munkacsoport szervezi, menedzseli, készíti elő, és komoly anyagi fedezet áll mögöttük. Néhány évtizeddel ezelőtt, amikor Billy Graham bejárta Kelet-Európát, és itt is szerveztek neki evangelizációs show műsorokat, stadionokban, vagy amikor a Luteránus Világszövetség nagygyűlését tartották Budapesten, ugyancsak hosszú és nagy szervező munka előzte meg ezeket a nagy rendezvényeket, ahol valóban ezrek jelentek meg. Amikor Jézus evangelizált, senki sem szervezte neki ezeket az alkalmakat. Spontán módon gyűlt össze 5, illetve 4000 ember, és követte őt, és áhítattal hallgatták tanítását, csodálták tetteit, gyógyításait. Helyesbítenem kell. Rosszul mondtam, hogy senki sem szervezte ezeket az alkalmakat. Mert ezeknek az alkalmaknak a szervezője a Szentlélek Úristen. Nem emberek, nem menedzserek, nem püspökök vagy presbiterek, hanem a Szentlélek Úristen tud 4000 embert mozgósítani arra, hogy érdekelni kezdje, hallgassa, csodálja Jézus tanítását, igéit. A másik dolog, ami közelebb visz bennünket ennek a történetnek a megértéséhez, arra Keresztelő János kérdése mutatott rá. Keresztelő Jánost börtönbe záratta Heródes király. A börtönből kérdeztette meg Jézustól, te vagy-e az eljövendő Krisztus, vagy mást várjunk? Egy kicsit elbizonytalanodott Keresztelő János. Jézus pedig egy ószövetségi, prófétai igével válaszolt Keresztelő János kérdésére. Azt mondta tanítványainak, menjetek és mondjátok meg neki, amiket hallotok és láttok. A vakok látnak, a süketek hallanak, bénák járnak és leprások tisztulnak meg, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Ézsaiás próféta szavait idézte Jézus. A próféta szerint ezek lesznek azok a jelek, amelyek az eljövendő messiást, tehát a Krisztust, akit Isten küld hozzánk, kísérni fogják. Ezek a jelek kísérik őt. Ezek a jelek alapján lehet majd beazonosítani, hogy ki az igazi messiás. Hogy valóban a názáreti Jézus lenne-e a Krisztus, akit Isten küldött azért, hogy megszabadítson, hogy üdvözítsen minket. Azt olvastam a mai igéből, hogy nagy sokaság ment Jézushoz, és bénákat, nyomorékokat, vakokat, némákat és sok más beteget vittek oda, ezeket Jézus lába elé tették, és ő meggyógyította őket. Ezekkel a gyógyításokkal Jézus egyértelmű jelét mutatta annak, hogy ő az, akit Isten küldött, hogy szabadítónk, megváltónk, Krisztusunk legyen. És ezt nem titokban tette, egy-két embernek jelentette ki, hanem a nagy nyilvánosság előtt tette. Mindenki láthatta, hogy valóban ő a Krisztus. Mindenki megbizonyosodhatott erről. Érdekes ez a történet. Gondoljunk most arra, hogy egy nyomorék, egy mozgásában korlátozott ember, egy süket vagy néma gyermek, mennyi fájdalmat, terhet, gondot jelent szüleinek, testvéreinek, azoknak, akikkel együtt él, akiknek gondoskodniuk kell róla, hogy fogyatékossága ellenére is emberhez méltó körülmények között tengethesse az életét. Az a kifejezés, amit a Biblia fordító így rögzített, ezeket a nyomorékokat Jézus lába elé tették, az eredeti szövegben keményebb, durvább kifejezés hordozza. Valahogy így. Ezeket Jézus lába elé vetették. Jézus lába elé dobták. Ugyanaz a kifejezés áll itt, mint abban a jól ismert drága igében, amellyel Péter apostol bíztatja a Krisztus hívőket. Minden gondotokat őre jár vessétek, Krisztusra vessétek, dobjátok, mert neki gondja van rátok. Valamennyiünk életét sok gond, baj, nyomorúság, bűn keseríti, nehezíti, amelyek bizony fogva tartanak, megkötöznek, és nem tudunk szabadulni azoktól. Még rövid ideig sem tudunk szabadulni, hogy egy kicsit megpihenjünk, felüdüljünk, hogy elfelejtsük azokat, és egy kis örömünk legyen. Igen, ezektől a gondoktól, terhektől, megkötözöttségektől, bűneink fogságából, a halál és kárhozat gondolatától nem tudunk szabadulni. Saját erőnkből képtelenek vagyunk erre. De Jézus Krisztus éppen azért jött, hogy ezektől a terhektől, ezeknek fogságából megszabadítson minket. Isten igéje arra bátorít, hogy ezeket a gondokat, terheket tegyük le Jézus lábai elé. Ő maga hív minket, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, ez azt jelenti, fogadjatok el uratoknak. Tehát vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Kedves testvéreim, ez történt meg akkor ott, amikor a sokaság Jézus lába elé tette mindazokat a betegeket, nyomorékokat, bénákat, sántákat, vakokat, akik teherként nyomták sok-sok ember vállát. Jézus meggyógyította őket. Jézusnak gondja volt rájuk. Többé nem kellett teherként cipelniük ezeket az embereket. Megszabadultak. A betegek megszabadultak kegyetlen nyomorúságuktól, szeretteik pedig megszabadultak a terhektől és a bánattól. Valamennyien új életet kezdhettek, amelyben nem a panaszkodás, gond és fájdalom és félelem volt az Úr, hanem az Istent magasztaló, örvendező, hálaadó ének kapta a fő szerepet. Így olvastam az igéből. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta a történteket, hogy a némák beszélnek, a süketek hallanak, a nyomorékok épek lesznek, a bénák járnak, és akkor dicsőítette Izrael Istenét a sokaság. Dicsőítette Izrael Istenét. Akkor a sokaság nem úgy általában dicsőítette, magasztalta az Istent, istenséget, mint akik tudják, hogy van Isten, hiszen ezt a pogányok is tudják és vallják, hanem Izrael Istenét magasztalták. Azt az Istent, aki elküldte Jézus Krisztust erre a világra, hogy megváltsa, megszabadítsa, üdvözítse az embert. Keresztény testvéreim, a mai vasárnap az éneklés vasárnapja nevet kapta. Nyilván a bevezető zsoltár alapján kapta ezt a nevet, amit az istentisztelet legelején felolvastam az oltártól. A 98. zsoltárról van szó. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Megmutatta szabadító erejét az Úr, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát, szabadítását. Amikor Jézus a lába elé vetett betegeket meggyógyította, valóban csodát tett. Csodálatosan cselekedett. Megmutatta szabadító erejét a sokaságnak. A sokaság pedig magasztalni kezdte új énekkel az Istent. A megváltottak, a megszabadítottak hálaadó éneke ez az új ének. Az új ének fogalma a Szentírásban többször is előfordul, az Ószövetségtől egészen a Jelenések könyvéig, ugye ez a Szentírás utolsó irata, a Jelenések könyve. Mindig a Krisztusban megtapasztalt szabadításra adott felelet az új ének. Arról szól, hogy helyreállt a harmónia, helyreállt a közösség Isten és ember között, amit annak idején a bűn, a gonosz eltorzított. Az új énekben tehát nincsenek hamis hangok. Nem a bánat és a síralom éneke ez. Sokkal inkább az öröm csendül ki belőle. Hálaadás azért a szabadításért, amelyet egyedül Jézus Krisztusban tapasztalhat meg az ember. Gyönyörű, szép, csodálatos ez az ének. Nem csak azok élvezik, akik éneklik, de a hallgatókat is gyönyörködteti, mint ahogy a szent és legnagyobb művészi igényességgel előadott egyházi zene is képes sok-sok embert vonzani, hívogatni, gyönyörűséggel eltölteni. Az ige összefüggésében ez a szép és hívogató új ének csak egy kép. Ez nem önmagáért fontos. Ez csak eszköz, és még nem a végcél. Az új ének az új életet példázza a Szentírásban. Új élet. Az Isten akarata szerint való új életre utal, amelyet egyedül Jézus Krisztusnak köszönhetünk, és amelybe nem tolakszik be többé a bűn, hogy elcsúfítsa, eltorzítsa azt. Az új élet tiszta, szent és másokat is gyönyörködtető, Krisztushoz hívogató élet szeretettel, örömmel, reménységgel és Isten iránti hálával teljes élet. Jézus ajkáról így szólt a felhívás az új énekre, illetve új életre. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét és annak hirdetését, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Amen.